Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
11 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Lezárult egy korszak, nagyon sok változtatásra van szükség, jelentette ki Orbán Viktor a választási vereség után 4 nappal. A leköszönő miniszterelnök a Patriótának adott interjút csütörtök este. Elmondta, hogy akik bejutottak most listán a parlamentbe, a Fidesz-KDNP soraiban, őket le fogják cserélni, mert új helyzet alakult ki. Ami a vereség mértékét illeti, a számok világosan beszélnek. A nemzeti oldal 2,3 milliót kapott, az ellenoldal pedig 3,1 milliót. Tehát a vereség mértéke nagy, mondta Orbán Viktor. A miniszterelnök szerint ez nem csak a Fideszre, hanem a teljes nemzeti oldalra igaz. Teljes megújulásra van szükség, nem csak a Fideszre, hanem a teljes nemzeti oldalra értendő, jelentette ki a leköszönő miniszterelnök. Mint mondta, nagyon sokan fognak most lemondani, nagyon sokan fognak pozíciót váltani. A leköszönő miniszterelnök beszélt arról is, hogy sok olyan emberrel beszélt, akik ugyanazt az ürességet érzik, amit ő érzett hétfőn, és aggódnak a hazájukért. Nekik azt üzeni Orbán Viktor, hogy Isten óvja Magyarországot. Ezek az emberek átlátják a kihívásokat, amelyekkel Magyarországnak szembe kell néznie, fogalmazott. Hozzátette, április 28-án pedig országos választmányi ülést tartunk. Ma a munka elindult, hajrá Magyarország, hajrá magyarok, fogalmazott Orbán Viktor az interjúban. A védett árat mind a gázolaj, mind a benzin esetén fenntartjuk az új kormány megalakulása után is, és ez a magyar költségvetésre nem fog plusz terhet róni, közölte a választáson győztes Tisza párt elnöke a közösségi oldalán. Magyar Péter miniszterelnök jelölt jelezte, erről azon a tárgyaláson állapodtak meg, amelyet Hernádi Zsolttal a MOL csoport elnök vezérigazgatójával, valamint a MOL felelős vezetésével folytatott Kapitány István és Kármán András társaságában. A MOL részéről megerősítették, hogy hazánk zavartalan üzemanyag ellátása a turbulens világpiaci helyzet ellenére is biztosított, hangsúlyozta. Nem kér rendőri személyi védelmet az országgyűlési választáson győztes Tisza párt elnöke. Magyar Péter ezt a közösségi oldalán közölte. Köszönöm az országos rendőrfőkapitány felajánlását, de továbbra sem kérek rendőri személyi védelmet, sem 24 órásat, sem másfajtát, írt a bejegyzésében. Hozzátette, eddig sem volt félnivalóm, és igyekszem úgy dolgozni, hogy ezután se legyen. Magyarország olyan hely lesz, ahol senkinek sem kell félnie, aki becsületesen dolgozik és él, emelte ki Magyar Péter. Érdemi párbeszédet folytatna a Magyar Önkormányzatok Szövetsége az új kormánnyal. A szervezet csütörtöki elnökségi ülése után tartott online sajtótájékoztatón Gémesi György, a MÖSZ elnöke felidézte, hogy nemrég kidolgoztak egy javaslatcsomagot az önkormányzati rendszer átalakításáról, amelyet elküldtek a választáson induló pártoknak, ám csak a Tisza párt reagált rá. Örömmel folytatjuk ezt a párbeszédet, jelentette ki az elnök, hozzátette. Május elejére konferenciát terveznek a témában, amelyre várják Magyar Pétert, a választáson győztes Tisza párt elnökét, miniszterelnök jelöltjét. Gémesi György kiemelte, bíznak abban, hogy érdemi párbeszéd indulhat az önkormányzatok és az új kormány között. Csőszik László, a Magyar Önkormányzati Szövetség elnökségi tagja a szolidaritási hozzájárulásról azt mondta, szeretnék, ha az új kormány változtatna a rendszeren, és azt észszerű keretek közé szorítaná, igazságosabbá és arányosabbá tenni. Azoktól a településektől, amelyek a bíróságon pert nyertek a szolidaritási hozzájárulás ügyében, azt kérte, tartsák vissza a befizetéseket. Nem vesz részt az EU állam és kormányfőinek informális tanácskozásán a kormányzati átadás átvétellel kapcsolatos teendői miatt Orbán Viktor miniszterelnök április 23-án és 24-én, közölte az Európai Uniós ügyekért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bóka János azt írta, mivel az informális tanácskozáson nem lesznek döntések és nem fogadnak el írásbeli következtetéseket, ezért Magyarország képviseletére nem kér fel senkit a miniszterelnök. a tanácskozás napirendjén a közel-keleti válság és annak Európára gyakorolt hatása, illetve a következő 7 éves uniós költségvetés általános kérdései szerepelnek. Ezekben az ügyekben a magyar kormány álláspontja ismert és nem változott. Erről az Európai Tanács elnökének kabinettjét tájékoztattuk, tette hozzá. Végül az időjárásról. Napos gomoly felhős idő várható, helyenként főképp északkeleten-keleten záporzivatar előfordulhat. Az északi a szelet több helyen élénklökések kísérhetik, de a záporok zivatarok környezetében megerősödik, akár viharossá is fokozódhat a szél. A hőmérséklet napközben 19 és 24 fok között alakul. Híreket hallottak.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítványt tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Könyvtári barangolás.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállításunkban magyar költők tavaszi verseiből válogatunk.
Rónai György, faág. Faág, 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 honnan hajolsz ablakomba, lengedezve, hajladozva, mint egy madár, honnan szállsz az ablakomba, faág? Faág. Egyszer csak itt vagy, ha kinézek, kellős közepében a télnek, rózsaszín illatot ontva, faág. Faág az ablakomba. Egy régi tavaszból japáni bájjal, barna vesződön elszórva virággal, törékenyen, mint egy jégvirág. Faág, faág! Vázámban, aminek a neve emlék, kéklő vízben ringat a nemlét. Onnét hajoltál az ablakomba, lengedezve, bólogatva, hajladozva. Faág, faág, mandula faág.
Egy dunántúli mandulafáról. Herkules ilyet a Hesperidák kertjébe se látott. Hősi Ulisszes sem áll Kínosz szigetén. Még boldog szigetek bő rétjein is csoda lenne, nemhogy a Pannon föld északi hűsrögein. S íme virágzik a mandulafácska merészen a télben. Ám csodaszép rügyeit zuzmara fogja be majd. Mandulafám, kicsi Fillis, nincs még fecske tájon, vagy hát oly nehezen vártad az ifjú tavaszt.
Tavaszvárás. A déli szélben lehunyom szemem, és gyöngyvirágok szagát érezem. Az esti égen violás a szín, és kikeletben járnak álmaim. A hó alól már dobban boldogan a föld nagy szíve, s csöndesen fogan a csíra, melyből új élet terem, s bimbók bomolnak majd szűz réteken. Az örök nap még bágyattal ragyog, de tavaszosok már a csillagok, s az éjszakában zizzenő neszek, egy új világ susogja már leszek. A földre fekszem, hallgatom szívét, az égre nézek, kémlelem színét, ég föld között angyali üzenet hirdeti a jövendő életet. Mert boldog ige ez, és szent igaz, és örök törvény, és áldott vigasz, hogy győz az élet, duzzad és dagad, s elönti mind az ócska gátakat.
Devecseri Gábor, őszi barackvirág. Őszi barackvirág, püspök színű szírma, mintha álmaimra szent beszédet írna. Földi szent beszédet, eget nem hazudva, sem égre, sem földre, csak azt mondva újra szép kenetes hangon, hogy ami van, az van. Legyek áhítatos minden pillanatban, tiszteljem a létet, élvezzem a szépet, érezzek már minden szóban szent beszédet, s az eső zajában, s a fűben, s a fában, madarak tavaszi barbárimájában, és az ő ünnepi sziromlilájában.
Április. Április, hú, április, minden csínyre friss, fambokájú vadsuhansz, újra itt suhansz. Vásott cigánykereket porozza a tereket, repül a szemét, levegőbe parazsat hintegetsz, és darazsat, illatot, zenét. Némely ingó és rügyes ág végére már küldöd, kúszék az ügyes katicabogár, mint árbócra egy piros, pettyes zubbonyú, fürgelábú és csiros kis matróz fiú. Kémleli a láthatárt, mennyi fény, mi az, zümmög, zengő, napbatárt szárnyakkal. Tavasz! Szunnyad még a télmező, fáradt vén paraszt, fűszakáll a csendben ő. Megcibálod azt, majd meg méznél illatos szellőfésűvel fésülöd, szólsz, hé, de most lomha szolga fel. Szundikálás volt elég, vár az új robot. Mit álmodtál, véncseléd? Krumplit vagy zabot? S reszked, s kacag a liget, cserje meg bozót, gyengebőrű testüket úgy csiklántozod, minden erdő egy bolond hely. Nincsen még sehol se lomb, csak virágkehely, izzad még a levelek vajúdó rügye, s a szirom már lepereg, csókos szél vigye. S átsuhansz a városon, bérházak felett, felragyog sugároson sok vak emelet, reszkető bíborvarázs vénkéményfala, lányszemszínű kék parázs a szelít pala. Mély sötét udvar felett, négyszögű egen, táncos lábad emeled, mint halk szőnyegen. Spadlás ablakot, kitört sarkon fordulót villogtatsz, mint zsebtükört pajkos nebulók. Zsupsz, a földre hull a fény, s ím a szenny alól nyűt hangsír, tán a szegény por magad alól. Vaklap árus, eleven bús utca szemét, sütkérez a melegen, s nyitja holt szemét. Április, ó április, míg táncol suhansz, látogass meg engem is, víg örök suhansz, hisz egy régi kikelet furcsa reggelén együtt érkeztem veled földi útra én, szólt aranyszimfónia napfényhúrokon, s bölcsőmnél te, fényfia, álltál víg rokon. Április testvérem, ó, hol van az a kor? Ifjúságom hervadó kankalincsokor, elpártoltam tőled én, nem veszed zokon. Hely, beteg spanyar legény a régi rokon, ha a tavaszt élvezi, nézvén langy egét, bánatát is felveszi, mint szemüvegét. Április, ó, április, simogas, vezess, hadd legyek ma újra kis jó öcséd, kezes, hadd feküdjem tarka fák alján, inni fényt, míg arcomba szöcske vág zöld parittyaként, míg szememre patyolott szirom lengve jön, s kis sejem sátra alatt megbúvik a könny. Ó, tán akkor... Míg a mély színű nap lehull, bordám közül a nehéz szív is elgurul. Imbolyog még, menni fél, majd gyáván sután bíborlabda útra kél, tűnő nap után táncol, ugrik, fellebeg, enyhén száll tova. Felfogják a fellegek, s nem fáj már soha.
Más István, virágmondóka. Hérics, Hunyor, Iringó, Tavasz vizén elringó, szellőt űző sarkantyú, hóködmönön karmantyú, sárga, kék, zöld villanás, évszakok szemaforjele, moccanatlan utazás. Könnyű égnek neki vág, éren át és réten át, száll a bürök gémor, sőt, hasítja a levegőt, lentről nézi őt, lándzsás uti fű, borzas turboja, folyondárszulák, s a bús májmoha. Repül, de hova? Repül, de hova? Hömpölygő zöld folyamon, málló talajon, hasal a nyár ingó béka tutajon. Földi tömjén füstje száll, csavarodik, kavarodik, mintha volna illatos szakál. Totyog, lépked, idekip, odakop, fehér libatop. Erdő mélyén szimatol, nehéz szagú gólya orr, tudatáig nem hatol, rajta kívül senki sincs, se közel, se távol, hiába is szimatol. Üröm, pimpó, rókasás, kellemetlen utitárs, üröm, keserű, pimpó, tikkasztó, rókasás, kezet lábat elvágó. Kapaszkodik pappalásdba, nadrágszárba, szamár gubanc bundájába, villog sárgán, rémesen a vajszínű ördögszem. Bár nincs neki diplomája, mégis nagy a tudománya, ha itt fáj és ha ott fáj, meggyógyít a varjúháj. Lélegzik a tüdőfű, közben mereng ő, lélegzésben legjobb a hegyi levegő. Kígyószisz felsziszeg, ó egek, ó vizek! Kornis tárnics recseg ropog, hol vannak a bombardonok? Hallgat mélyen, mint a kuka, macska farkú Veronika. Bokor mély remete, szól a pemete. Elsüllyed az új ladik, ha nincs feneke. Monília, imola, a nap esbe fordula. Vizenyős félelem, őszi oroszlán fog, megretten a nyúlárnyék, didereg, vacog. Az ég szürke lesz, bizony szürke lesz, s fehér lesz majd a rét. Esengjünk erősen újabb tavaszért.
Garai Gábor, vadszőlővirág. Délben a vadszőlővirága elkezdett lassan hullani. Levelén halkan permeteztek apró viaszos szirmai. Előbb csak egy-kettő gurult le félszegen, szinte próbakép. Bibéje utána mutatta gömbölyű, fényes zöld bögyét. De aztán, mintha hirtelen jött indulattól borzongana, megerett a sűrűn lepergő szirmok ezüstös zápora. Ahogy megerett, hírül adta, hogy beteljesedett a nyár. Egy pillanat csak teljessége, amíg legfőbb lángjában áll. Aztán kilobban. Beleszédül nyomban az őszbe kert s a rét, s holnap az akácis elejti lázbeteg sárga levelét.
Nemes Nagy Ágnes, kakukkfű. A kakukkfüvet ismered? Oly csepp, szelíd, gyenge lila, hogy észre sem veszi a réten szinte senki emberfia. De amikor leszáll az est, mikor a mező szendereg, s arra járnak az esti lepkék, a fémes szürke szenderek, nagy potrohukat, fejüket befonja akkor, mint a fátyol a kakukkfű mézes szaga. s lebukfenceznek illatától.
Bazsalikom. Az asztalomon paraszti csokor, bazsalikom, viola, szarkaláb, szemet vidító, kedves, egyszerű mezei tarkaság. Már 3 napja itt áll a csokor, de csak ma vettem észre a szelíd virágok tiszta jó lehelletét és boldog színeit. A bazsalikom csipkés levelét új heggyel gyöngéden megdörzsölöm, mint paraszt néne szokta, ha belép a templom küszöbön. Hányszor láttam gyerekkoromban ezt, a hűvös templom fehérre meszelt tornácában, mikor már odabenn a kántor énekelt. Lehajtom tenyerembe a fejem. Berégen is volt. Hely azóta hány istennek, s hány ördögnek jártam én tornácos ajtaján. Jó a virágnak, a bazsalikom míg el nem hull, mind csak virág marad. De jaj, az ember mennyi rosszat ér rossz élete alatt. Voltam én is, mint más, bolond király és bolondabb koldus. Voltam gyilkos és áldozat, kinek szívébe szaladt tövig, s megállt a kés. És lettem fáradt, fás lélek, akit ha elé teszik, se hat meg virág 3 napig. Akkor meg hirtelen másik végletbe vág, és zokog egy felhorzsolt illaton, mert vesztett édent éreztet vele. Az egyszerű paraszt bazsalikom, semmi kis levele.
Szép Ernő, olyan fehér. A bodza nézd, milyen fehér, mint a karé vajas kenyér, meg mint a csipke, hajdanán ilyet horgolt az én anyám. Olyan fehér, olyan fehér, olyan szelíd fehér tenyér. Ráborítom arcomat, emlékszik majd, megsimogat.
Tavasz van, gyönyörű.
Tavasz van, gyönyörű tavasz. A vén Duna karcsú gőzösökre gondol. Tavasz van, hallod-e? Nézd, hogy karikázik mezei szagokkal a tavaszi szél. Jaj, te érzed-e? Szerető is kéne, friss, hóvirágfúsú, kipirult suhanás. Őzikém, mondanám, ölelj meg igazán. Minden gyerek lelkes, jóízű kacagás. Tavasz van, gyönyörű, jó trikkant az ég. Mit beszélsz, korai? Nem volt itt sose tél. Pattansd ki a szíved, elő a rügyekkel. A mi tüdőnkből száll ki a tavaszi szél.
Szép Ernő, Pittypang. Nótába nem írnak, gombjukba nem tűznek, nem tesz kirakatba a virágos üzlet, mert te nem vagy ritka, mert te nem vagy drága. Csak az árokpartról nézel a világba, mintha kis nap sütne, orcád oly szép sárga, te Pittypang virágja. Az urak, a dámák ugye rád se néznek, tán le is tagadnák az ismertséget, pedig hogy meggyúrtunk, hogy agyon tépáztunk, te kezes, te kedves falusi pajtásunk. Hófehér lelkedet szétfújtuk a nyárba, te Pittypang virágja. Ezennel én tőled bocsánatot kérek. Köszönöm azt a kis könnyű gyermekséget, köszönöm, hogy itt vagy. Lehajlok utánad. Gyere, bemutatlak a kaméliának, csak neves rá bátran, mezítlábos árva. Te Pittypang virágja.
Csanád Béla, mezei csokor. Harangvirágok. Apró fehér harangok szólalnak csengve, halkan a hajnali mezőkön. Ha arra jársz az úton, imádkozz csöndben értem, hajnali áhítatban. Búzavirág. Aranyros földek szegélyén szelíd búzavirág, benned ragyog mennyei kéken a tisztaság. De holnap már kaszások jönnek, s levágnak kis virág. Költöz szívembe, tiszta, ott élj tovább. Pipacsok. Hogy lángol a nyár füst nélküli csöndben? Csupa láng, csupa fény a mező, viruló pipacserdő izzik a réten, lobogó öröm a levegő. Lobogó öröm, égni, hevülni a szívnek a jóért. Ó, tüzek, ó, pipacsok! Ahogyan rendelte az isteni kertész, akarok, akarok, akarok.
Kedves hallgatóink, irodalmi összeállítást sugároztunk Csanád Béla, Csukás István, Devecseri Gábor, Garai Gábor, József Attila, Juhász Gyula, Nemes Nagy Ágnes, Janusz Pannonius, Szépernő és Tóth Árpád műveiből. A verseket Avar István, Dér Gabriella, Fehér István, Gálfi László, Horváth Ferenc, Jakó Beáta, Kézdi György, Kelemen Csaba, Nagy Adrien és Nagy Barbara előadásába hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti, a zenei munkatárs Túri Sarolta volt. Köszönjük megtisztelő figyelmüket és további kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk tartalmából. A békét nem kell feltalálnunk. 14. Leó pápa beszéde Kamerunban a Bamendai béke találkozón. Leó pápa homíliája Bamendai Szent Misén. Istennek engedelmeskedjünk, ne az embereknek, és merjünk változtatni. Lángoló szív, Sajgó Balázs atya elmélkedése húsvét harmadik vasárnapjára.
Amíg két nem kell feltalálnunk. 14. Leó pápa beszéde a bamendai béketalálkozón. 14. Leó április 16-án Yaoundé-ból Bamendába utazott, ahol a Szent József székesegyházban részt vett a békért tartott találkozón. A pápa a Yaoundé-i nemzetközi repülőtérről indult, majd mintegy egy órás repülőút után érkezett meg Bamendába. A repülőtéren rövid pihenőt tartott, majd a város központjába hajtatott. A Big Mangkon negyedben található Szent József székesegyház a bamendai főegyházmegye székhelye. A templomot 2024-ben kezdték felújítani, megerősített tetőszerkezettel látták el, és 2025 novemberében szentelték fel újra. Az egyházmegyét 1970-ben 6. Pál pápa hozta létre, majd 1982-ben 2. János Pál emelte érseki rangra. Leó pápát a bamendai érsek fogadta a székesegyháznál. A Szentatya először az istentiszteleti hely külső részén található oltári szentség kápolnában rövid imádságot mondott. Ezt követően együtt léptek be a székesegyházba. A béketalálkozón énekek, köszöntések és tanúságtételek hangzottak el a különböző vallásokhoz tartozó résztvevőktől. Megszólalt egy hagyományos törzsi vezető, egy presbiteriánus képviselő, egy muszlim imám, egy szerzetesnő és egy országon belüli menekült család is. 14. Leó pápa a bamendai Szent József székesegyházban tartott béketalálkozón mondott beszédében mély együttérzéssel és reménnyel fordult a sokat szenvedett közösség felé. Már megszólítása is személyes és közvetlen volt, amikor így kezdte:
It is a joy for me to be with you in this region that has suffered so greatly.
Öröm számomra, hogy veletek lehetek ebben a térségben, amely oly sokat szenvedett. A Szentatya hangsúlyozta, hogy a jelenlévők tanúságtételei világosan megmutatják, a szenvedés nem pusztította el a hitet, hanem megerősítette azt. Rámutatott, a szenvedés tapasztalata csak még erősebbé tette meggyőződéseteket, hogy Isten soha nem hagyott el bennünket. Majd reményteljes perspektívát nyitott meg, kiemelve az újrakezdés lehetőségét. Ő benne, az ő békéjében mindig újra tudjuk kezdeni. Beszédében a pápa Ézsaiás próféta szavait idézve a béke hírnökeinek szépségéről szólt, majd ezt a képet a jelenlévőkre alkalmazta. Elismeréssel fordult feléjük. Mi szépek a ti lábaitok is! Porosan ettől a véráztatta, mégis termékeny földtől. Ezzel azt hangsúlyozta, hogy a közösség tagjai minden szenvedésük ellenére hűségesek maradtak a jó útján. A pápa külön kiemelte, hogy bár ő a béke hirdetőjeként érkezett, mégis a helyiek tanúságtétele érintette meg. Én azért jöttem, hogy hirdessem a békét, mégis azt látom, hogy ti hirdetitek a békét nekem és az egész világnak. A Szentatya nagy jelentőséget tulajdonított annak, hogy a válság idején a keresztény és muszlim közösségek közelebb kerültek egymáshoz. Rámutatott, hogy vallási vezetőik közösen hoztak létre egy békemozgalmat, amely a felek közötti közvetítést szolgálja. Határozott figyelmeztetést is megfogalmazott. Jaj azoknak, akik a vallást és Isten nevét saját katonai, gazdasági és politikai érdekeik szolgálatába állítják. A pápa a boldogmondások fényében értelmezte a jelenlévők életét, és megerősítette őket küldetésükben. Ti, akik éhezitek és szomjazzátok az igazságot, ti vagytok a világ világossága. Majd Bamenda városát jelképes módon a remény fénylő pontjaként mutatta be. Ma ti vagytok a hegyen épült város, amely mindenki szemében ragyog. A Szentatya arra buzdította a jelenlévőket, hogy maradjanak hűségesek ehhez a küldetéshez, és legyenek a föld sója, amely ízt ad a világnak. Arra hívta őket, hogy őrizzék meg mindazt a közös tapasztalatot, amely a szenvedés idején összekovácsolta őket, és legyenek olaj a testvérek sebein. Leó pápa beszéde következő részében külön köszönetet mondott azoknak, kiváltképpen a nővéreknek és segítőknek, akik a háború okozta traumák gyógyításán dolgoznak. Kiemelte, hogy ez a szolgálat gyakran láthatatlan és veszélyekkel teli. Ezt követően éles kritikával illette a háborúk logikáját és a gazdasági kizsákmányolást, rámutatva, a háború urai úgy tesznek, mintha nem tudnák, hogy egy pillanat is elég a pusztításhoz, de egy egész élet sem elegendő az újjáépítéshez. A pápa rámutatott, hogy a világban hatalmas összegeket fordítanak rombolásra, miközben a gyógyításhoz és az oktatáshoz, a helyreállításhoz szükséges források hiányoznak. Ez egy feje tetejére állított világ, mondta, amely ellen minden jó akaratú embernek fel kell emelnie a szavát. Ugyanakkor reményteli képet festett az emberiségről. A világot néhány zsarnok rombolja, de testvérek sokasága tartja össze. Ezzel összefüggésben az emberiség egységét hangsúlyozta, amely Ábrahám leszármazottaiként egyetlen nagy családot alkot. Beszéde csúcspontján a béke lényegét fogalmazta meg világosan és egyszerűen. A békét nem kell feltalálnunk, fel kell vállalnunk azáltal, hogy fele barátunkat testvérként ismerjük el. Végül Ferenc pápa tanítására utalva arra hívta a jelenlévőket, hogy életüket küldetésként éljék meg mások szolgálatában. Arra buzdította őket, hogy bátran haladjanak előre, ne veszítsék el a reményt, és mindenek előtt maradjanak együtt. Haladjunk előre bátran, mindenek előtt együtt, mindig együtt, zárta beszédét a pápa.
Leó pápa a Bamendai Szent Misén. Istennek engedelmeskedjünk, ne az embereknek, és merjünk változtatni. 14. Leó pápa csütörtökön délután Kamerunban a Bamendai repülőtéren szentmisét mutatott be. Arra buzdította a megosztottságtól, belső feszültségektől és külső nyomástól szenvedő lakosságot, hogy merjen változtatni, Istennek engedelmeskedjen, és kövesse a tiszta katolikus tanítást.
It's a pilgrim of peace and unity. It is a joy for me to visit your region and above all to share in your journey, your struggles and your hopes.
A béke és az egység zarándokaként érkezem hozzátok. Örülök, hogy meglátogathatom a térségeteket, és főként, hogy osztozhatom utatokban, fáradalmaitokban, reményeitekben. Kezdte beszédét Leó pápa, utalva arra, hogy Kamerun északnyugati része 10 éven át a Yaoundé-i központi kormány és a szeparatista csoportok fegyveres összecsapásainak színtere volt. A liturgiákon való ünneplés és az örömteli ima, amivel Istenhez fordulnak, annak a jele, hogy bizalommal hagyatkoznak az Úrra, aki törhetetlen reményforrása, akinek atyai szeretetébe kapaszkodhatnak, aki mellettük áll, és együttérzően nézi gyermekei szenvedését. Leó pápa ezután felsorolta azokat az okokat és helyzeteket, amelyek a kameruni társadalmat megpróbáltatásoknak teszik ki, megtörik a szíveket és elcsüggesztik őket. A békés kiengesztelődött jövő reménységét, ahol mindenki méltóságát és jogait garantálják, felemésztik a térség problémái. A szegénység, az élelmezési válság, az erkölcsi, társadalmi és politikai korrupció, ami főként a javak elosztását érinti, megakadályozva ezzel az intézmények és struktúrák fejlődését. A nevelési és egészségügyi rendszer súlyos problémái, a tömeges külföldre vándorlás, főként a fiatalok esetében. A belső problémákat tovább nehezíti a gyűlölet és az erőszak, és a kívülről érkező kizsákmányoló erők, akik ráteszik kezüket az afrikai kontinensre, hogy lerabolják azt. Emiatt félő, hogy tehetetlennek érezzük magunkat, és elfogy a bizalmunk. Mégis most van idő a változásra, hogy átalakítsák ennek az országnak a történelmét, mutatott rá homiliájában a pápa. Most van itt az újjáépítés ideje, hogy összeillesszék az egység mozaik darabjait, Kamerun és Afrika különbözőségeit és gazdagságait, hogy olyan társadalmat építsenek, amelyben a béke és a kiengesztelődés uralkodik.
In this way, it will be possible to create a society in which peace and reconciliation reign.
Az Úr szava új tereket nyit meg, és gyógyulást hoz, mert képes megindítani a szíveket, felráz a megszokásból, és a változás aktív főszereplőjévé tesz minket. Ne feledjük, Isten újdonság, Isten új dolgokat teremt, Isten bátor emberekké tesz minket, akik szembeszállnak a rosszal és a jót építik. Ezt látjuk az apostolok tanúságtételében, akik így válaszolnak a főpapnak, aki a nagy tanácsban Krisztus nyilvános hirdetése miatt feddi és fenyegeti őket. Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit keresztfára feszítve megöltetek. Az apostolok bátorsága lelkiismeret vizsgálatra hív, proféciát hordoz, megnevezi a rosszat, és ez az első lépés a dolgok megváltoztatásához. Istennek engedelmeskedni nem önalávetés, ami elnyomja vagy megsemmisíti szabadságunkat. Ellenkezőleg az Istennek való engedelmesség szabaddá tesz, mert azt jelenti, hogy rábízzuk életünket, és hagyjuk, hogy igéje ihlesse gondolkodásunkat és cselekedeteinket. Az evangéliumban Jézus és Nikodémus párbeszédének végét hallottuk, amikor azt mondja, aki a földről való, az földies, és a földi dolgokról beszél. Aki a mennyből jött, az mindenkinek fölötte van. Aki Istennek engedelmeskedik inkább, mint az embereknek és az emberi és földi gondolkodásnak, az megtalálja belső szabadságát, képes fölfedezni a jó értékét, nem törődik bele a rosszba, újra fölismeri az élet útját, a béke és a testvériség építőjévé válik. Ha Istenre és igéjére bízzuk magunkat, akkor vigaszt találunk a megtört szívekre, lehetővé válik a társadalmi változás. Péter apostol felhívását azonban mindig a szívünkben kell őriznünk és eszünkbe idézni. Istennek engedelmeskedjünk, ne az embereknek. Neki engedelmeskedjünk, mert egyedül ő az Isten. Ez pedig arra szólít, hogy elősegítsük az evangélium inkulturációját, hogy éberen őrködjünk saját vallásosságunk felett is, és ne essünk azokba a csapdákba, amelyek összekeverik a katolikus hitet más hiedelmekkel, ezoterikus vagy gnosztikus hagyományokkal, melyek valójában gyakran politikai és anyagi indítatásúak. Csak Isten szabadít fel, csak az ő igéje nyitja meg a szabadság ösvényeit, csak az ő lelke tesz új emberekké minket, akik megváltoztathatják ezt az országot, mondta a kameruniaknak Leó pápa, majd imáiról és áldásáról biztosította a helyi egyházat, ahol sok pap, misszionárius, szerzetes és világi dolgozik azon, hogy vigaszt és reményt nyújtson. Lángoló szív. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését húsvét harmadik vasárnapjára.
Egyszer egy idős pap mesélte, hogy egyik téli estén kopogtak a plébánia ajtaján. Egy férfi állt ott, fáradtan, megtörten. Nem kért sokat, csak annyit mondott. Atya, beszélhetnénk kicsit? Leültek, és a férfi beszélt az életéről. Kudarcokról, elveszett kapcsolatokról, arról, hogy már nem hisz semmiben igazán. A pap nem prédikált, nem oktatott, csak figyelt, és néha egy-egy evangéliumi mondatot idézett fel nagyon halkan, mintha csak az asztalra tenni. Eltelt egy óra, és a férfi felállt. Nem lett hirtelen minden rendben. Nem oldódtak meg a problémái, de az ajtóban megállt, visszafordult, és ezt mondta. Nem tudom megmagyarázni, de mintha egy kicsit melegebb lenne bennem. Aztán elment. Húsvét harmadik vasárnapjának csodálatos evangéliumi elbeszélése az Emmauszi tanítványokról szól. Bennük is az az elképzelés él, hogy Jézus majd felszabadítja őket az idegen uralomtól. A megváltást, a megszabadulást kívülről várják, mert még nincsenek tudatában annak, hogy az belül történik. Ezért Jézus halála megtöri őket, és úgy beszélnek róla az úton, mint egy esetről. Egy történetet mesélnek, amelynek egész más kimenetele lett, mint amit ők elképzeltek maguknak. S mivel számukra Jézus csak egy eset, ezért rezignáltak, csalódottak. Szomorúan ballagnak, elhagyják azt a helyet, ahol annyi szép dolog történt, s ahol elképzeléseik romba dőltek. Az idegen uralom maradt, s most melléjük szegődik egy idegen ember, aki nem nyomasztja őket, hanem csak egyszerűen jelen van számukra, figyelmesen hallgatja őket, engedi, hogy kibeszéljék magukat, kimondjanak mindent magukból, s így megkönnyebbülnek. Végig kíséri őket az úton, amíg ez az úgynevezett esetelemzés tart, s közben megmagyarázza az írásokat. A tanítványok szíve kezd felmelegedni. Az idegen közelebb kerül hozzájuk, ezért kérik, hogy maradjon velük. Olyan idegennel találkoznak, akit lelkük mélyén ismernek, de még nem látják őt húsvéti hittel. Nyitva van a fizikai szemük és fülük, de még nem látnak és nem hallanak tisztán. Sokszor történik ez velem is. Jézus nem mindig úgy jön, ahogy várom. Néha nem is ismerem fel azonnal. Nem csodával kezd, hanem beszélgetéssel. Nem megoldásokat kínál, hanem jelenlétével ajándékoz meg, s így lehetővé teszi a megoldást, s közben észrevétlenül meggyújt bennem valamit. Egy gondolat születik, felcsillan a remény, és egy apró fény, s csak azon kapom magam, hogy nem ugyanaz vagyok, mint azelőtt voltam. Amíg Jézus számomra egy eset, az életem könnyen lehet baleset. Amíg a megváltást, a szabadítást kívülről várom, addig Jézus számomra is egy eset marad, és az ő isteni léte még nem egzisztenciális része életemnek. Szükséges tudnom Jézusról, fontos az információszerzés, de ha ezen a szinten maradok, és csak csodálója leszek, akkor számomra még nem támad fel. A megváltás belülről történik. Az átalakulás, az átváltozás folyamat, amely az élő megtapasztalással kezdődik, amikor megnyílik a szem, a belső szem, és másként látom ugyanazt. Amikor az Emmauszi tanítványok szeme megnyílik, az evangélium olyan kifejezést használ, ami a kisbabák szemének megnyilására utal. Ennek fényében érthető, hogy sokkal többről van itt szó, mint a szem kinyitásáról. A szem kinyílása új kezdetet, újjászületést, feltámadást jelent. A kérdés nem az, hogy lángol-e a világ, hanem az, hogy engedem-e, hogy bennem is lángra kapjon. Amikor ugyanis az ő szava elér engem, akár egy ige, egy csendes ima, egy találkozás által, akkor mindig ez történik. Nem zajosan, nem látványosan, hanem mélyen és igazán. És utólag csak annyit tudok mondani egy kis csodálkozással. Ugye lángolt a szívem? Lángol még? Lángol már? Lángolt valaha?
Lángoló szív. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották húsvét harmadik vasárnapjára. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus.
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
A napverse.
Eső esik, fölszárad. Eső esik, fölszárad, napsüt, ló nyerít, nézd a világ apró rebbenéseit. Egy műhely mélyén lámpa ég, macska nyávog, vihogva varnak felhős körmű lányok, uborkát esznek, harsan, s csattog az olló, felejtik, hogy hétfős kedd oly hasonló. A sarkon túl egy illatszer árus árul, a hitvesét is ismerem, szagárul. Elődje vén volt már, meghalt. S mint bárki mást, csak elfeledték. Akár a gyökvonást. Feledni tudnak jól. A tegnapi halott szíveikben mára szépen megfagyott. Egy újságlap repül, most csákót hord a szél. Költőt is feledtek, ismerem. Még él. Még kávéházba jár, látom hébe, korba, sötét ruhája válla, csupa korpa. Mit írjak még a versben? Ejtsem el talán, mint véllevelét a vetkező platán. Hisz úgy is elfelejtik, semmi sem segít. Nézd a világ apró rebbenéseit.
Radnóti Miklós Eső esik, fölszárad című versét Kaszás Attila mondta el. Radnóti Miklós 1909. május 5-én született Budapesten. 1929-ben és 30-ban részt vett a Kortárs című avantgárd szellemiségű folyóirat megalapításában és szerkesztői munkájában. 1930-ban jelent meg első verses kötete, a Pogány köszöntő. A Szegedi Egyetem magyar-francia szakán tanult. Radnóti bekapcsolódott Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiuma nevű baloldali diákcsoport tevékenységében. 1934-ben a bölcsészettudományok doktorává avatták. Két év múlva szerezte meg a magyar-francia szakos tanári oklevelet. De a zsidó törvények következtében soha nem tudott középiskolában elhelyezkedni. Állandó munkahelyesen volt. 1937-ben Baumgarten jutalmat kapott, és belépett a Magyar Pen Klubban. 1943. május 2-án az izraelita vallást elhagyta, és Gyarmati Fannival közösen a római katolikus vallásra tért át. A budapesti Szent István Bazilikában Sík Sándor papköltő keresztelte meg. A költő már korábban is elhatározta, hogy krisztusi korba érvén 34. életéve betöltése előtt felveszi a keresztséget. Ezen döntését nem befolyásolta a politikai megfontolás. A zsidó törvények miatt már előnyben ezáltal nem részesülhetett. Lelki igénye, meggyőződése okán döntött így. 1940 és 42 után harmadjára hívták be munkaszolgálatra 1944-ben. A jugoszláviai Bor melletti táborba hurcolták, amit aztán felszámoltak. A foglyokat nyugat felé indították. Radnóti Miklóst 21 társával együtt november 9-én a Győrhöz közeli Abdaközség határában lelőtték.
A nap imája.
Keresztes Szent János imája. Ó én Istenem, ó én Uram! Hányan vannak, akik örömüket és vigasztalásukat keresik te benned, és akiknek kegyelmeket és ajándékokat osztogatsz. Ellenben nagyon csekély azok száma, akik neked akarnak örömet szerezni, és mellőzve a maguk érdekét, olyas valamivel akarnak neked kedveskedni, ami áldozatukba kerül. Mert hiszem én, Istenem, te benned ugyan nem hiányzik a jó akarat, hogy nekünk kegyelmeket adj. Csak is mi követünk el mulasztást azzal, hogy a kapott kegyelmeket nem használjuk fel a te szolgálatodban, s így módon nem kényszeríthetünk téged arra, hogy folyton újabbakat adj. Amen.